A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája, állapította meg Szent Györgyi Albert Nobel-díjas tudós sok évtizeddel ezelőtt. Ma ott tartunk, hogy a romániai diákok csak nem fele nem érti azt a szöveget, amit olvas, többek között ezt mutatják a legutóbbi PISA felmérés eredményei. Románia több mint 20 éve vesz részt a mérésen, amely fontos látlelet a 15 éves diákok szövegértéséről, valamint matematikai és természettudományi készségeiről. Az ország az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban, Bulgária előtt a hazai diákok a kritikusnak tekintett második tudásszintet érték el. És ahogyan ez lenni szokott a politikában, a tanügyminiszter elégedett, az ellenzék egy része szerint az eredmény bizonyítéka a hazai oktatás csődjének. Mai meghívottam Szabó Üdön, parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi is tulajdonképpen ez a PISA felmérés, képviselő úr?
Ez egy olyan nemzetközi standardizált felmérés, amit 4 évente szerveznek meg a 15 éves korosztályú diákok számára. Elsősorban az OECD tagországok számára, vagy a tagjelöltek számára, és azon nyilván az oktatási hálózaton belül lévő diákoknak, amelyek nagyon fontos kompetenciákat próbálnak mérni különböző területen. Elsősorban nyilván a szövegértés területén, a természettudományok területén, és matematikából, tehát az exakt tudományok területén is. Nagyjából arról van szó, hogy egyfajta képet akarnak, egy összehasonlító képet, hogy úgy mondjam, arról, hogy nagyjából ugyanazokat a tételeket, vagy ugyanazokat a feladatokat egy-egy oktatási rendszer miképpen tud átadni a tudást, hogy tudja átadni egyik vagy másik, hogyha egységesen mérik le ezt a tudásszintet. Ez nem egy IQ-teszt, tehát hogy ezt ne úgy képzeljük el, hogy azt kezdik el mérni, hogy most akkor egy nemzetnek milyen, egy generáción belül milyen IQ-ja van, mert az nagyjából hasonló, tehát hogy ez nem egy IQ-teszt. Itt arról van szó, hogy tulajdonképpen az alkalmazott tudást, hogyha egyszerűsíteni akarnánk, az alkalmazott tudást próbálják mérni, hogy azt, amit tanul a gyerek az órán, azt valós helyzetben tudja használni. Tehát, hogyha kap egy szöveget, mondjuk anyanyelvből, akkor megérti-e azt a szöveget, pontosan meg tudja fogalmazni, hogy mik az elvárások, stb. És ez azért fontos, mert a valós életben is nagyon sokszor kapunk egy bankba egy szerződést, kapunk egy munkaszerződést, hogyha dolgozni megyünk, kapunk feladatot, ugye, akár e-mailen, WhatsAppon a főnök, vagy az ember, aki vagy vállalkozó küld egy feladatot a munkatársainak, akkor nagyon fontos, hogy abból a szövegből, amit elküld, a másik az dekódolja pontosan a feladatot, értse, hogy miről van szó, és el tudja végezni a feladatot a későbbiekben. Na most nyilván ezt a 15 évesek szintjén, de nagyjából, hogy úgy mondjam, hasonló módon az alkalmazható tudást próbálják mérni, és hogy ebben hogy állnak egyik vagy másik országban.
Teljes korosztály részt vesz, vagy önkéntesen szúrópróbaszerűen?
Hát az OECD, nyilván önkéntes a részvétel az országok részéről, de az OECD tagországok szinte mindegyiken részt vesz, tehát hogy ez hogy úgy mondjam, a fejlettségi, tehát az országok fejlettségéhez tartozik, ebben ildomos részt venni, és Románia is, én azt gondolom, nagyon jól tesz, hogy egyébként a lassan most már 20 éve részes ennek a mérésnek, még akkor is, hogyha nem mindig örülünk az eredménynek, mint például most is. De
hát volt, amikor örültünk, képviselő úr.
Volt, hogyha azt mondjuk, hogy 8 évvel ezelőtt egy picit jobb volt, tehát most egy ilyen görbét írunk le, amelynek volt azért 8 évvel ezelőtt egy magasabb pontja is. Az utolsó két méres egyfajta stagnálást jelent. Nyilvánvalóan nekünk az lenne fontos, hogy felfele íveljünk. De itt azért az Európáról van szó, tehát aki megnézi az adatokat, annyiszor hallottunk a finn példáról az elmúlt években, a mi, hogy úgy mondjam, oktatási szakértőink egy része is beleszerelmesedett a finn példába, és azt látjuk, hogy a finn példai adott pillanatban nagyon jó volt, de az utóbbi időszakban összezuhant tehát ez a rendszer. Tehát, hogy azokban a kompetenciákban, amit úgymond a PISA teszteken keresztül mérnek, a finnek óriási regresszióba, tehát óriási hátrányba kerültek. Nyilván még mindig fölöttünk vannak, hogyha mi rendszerünket nézzük, de az azt jelenti, hogy ott egy visszaforduló folyamat van, tehát hogy nyilván ők is el kell gondolkozzanak, és ez sajnos igaz az európai oktatási részére. Én azt gondolom, hogy erre azért oda kell figyelni, mert nem csak arról beszélhetünk, hogy Románia milyen helyzetben van, azért mégis az Európai Unió tagjai vagyunk, és a térségnek, az uniónak a versenyképessége többek között ugye olyan is kezdte, azon fog múlni, hogy a jövő generációra mennyire felkészült. És a mai adatok azt mutatják, hogy a jövő generációja legfelkészültebb az alkalmazott tudásban, az Közel-Keleten van, vagy bocsánat, Keleten van, tehát Szingapúr, Dél-Korea, Japán, tehát ezek azok az országok, Kína, ahol nagyon magas értékeket tudtak produkálni ezekben az adatokban, és nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy kommunista állam által disztorsionált mérés, hisz azért Dél-Korea mégis az egyik, vagy Japán az egyik konszolidált demokrácia a keleti világban.
Egyébként valamiféle magyarázat létezik erre? Hogy miért van ez?
Hát, ha nagyon őszintén kérdezés, ha nem hallgatnának ennyien, akkor durvábbakat is mondanék, de most csak maradjunk annyiba, hogy a munka. Tehát egyszerűen dolgozni kell, tanulni kell. Tehát, hogy az, hogy
folyamatosan... Tehát a fegyelem mondjuk, gyakorlatilag, ugye, iskolákban
mondhatjuk. Tehát, hogy elmondjuk, hogy nem kell memorizálni, nem kell megtanulni, nem kell leülni, a gyerek csak... Most nyilván, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek jól érezze, tehát itt most nem szabad a másik oldalára beesni ennek a történetnek, hogy akkor frusztrált gyerekeket kell generálni, akik csak, hogy úgy mondjam, stresszel mennek az iskolába. De az, hogy ma már szinte sértés, hogyha a gyereket kikérdezed a leckéből, és adsz egy 4-es neki, ha nem tudja, mert akkor bejön hozzád a szülő, és a fejedbe vágja, hogy de hát miért nem szólt előre a tanár, hogy lesz rögtönzés, és akkor a pislog a tanár, hogy elnézést, hát miért kellene én szóljak? Hát le volt adva a tananyag, mérni akarom a tudását. Miért kell a gyereknek, amikor elmegy egy állásinterjúra, akkor el fogják neki mondani, figyelj csak, fiacskám, ezt fogom kérdezni holnap tőled, légy szíves az állásinterjúra, ezeket a válaszokat tanuld meg. Nem. Tehát, hogy a valós életben is a tudást az bármelyik pillanatban kell lemérni. Tehát amikor az ember megy az autóval az autópályán, akkor nem azt mondják neki, hogy figyelj, azt a tudást, amit megtanultál, azt most hirtelen itt ne alkalmazd. Hát minden pillanatban azt a tudást, amit megtanultunk, alkalmazzuk az úton, hogyha autót vezetünk, alkalmazzuk a munkahelyünkön, hogyha van egy munkahelyünk, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy picit talán, és ezért gondolom, hogy el kell gondolkozni itt Európában, mert lehet, hogy talán egy kicsit átestünk a ló túlsó oldalára, hogy azt a típusú fegyelmet, amit a tanulásnál azért meg kellene követelni, és azt a típusú munkát, amit bele kell tenni azért, hogy a tudás meg is maradjon, és ne csak pillanatnyilag ragadjon meg egyik napról a másikra az ember fejében, én azt gondolom, azt át kell gondolni. Tehát ott van egyfajta módszertan, ami egy, hogy úgy mondjam, az old schoolhoz, inkább a régi iskolához közelebbi, amit használnak keleten, és úgy tűnik, hogy bármennyire fejlődik a világ, bármennyire technologizálódik a világ, az emberi agy továbbra is az old school, a régi iskola alapján bizonyos dolgokat jobban meg tud tanulni. Ez nem azt jelenti, és ismétlem, mert itt nagyon hajlamosak, és itt vékony jegeken járunk, amikor erről beszélünk, most nem azt jelenti, hogy frusztrált gyerekeket kell kreálni, akik reggeltől estig csak tanulnak, akiknek nincs magánélete, akik nem tudnak szórakozni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor tanul, akkor tanuljon. Nekem van egy ilyen klasszikus mondásom, amikor egy bölcstől meg tud annyira sikeres lenni, vagy tudod sikeres lenni az életben, miért tisztelik annyira, és akkor a bölcs pofon egyszerűen azt mondta, hogy figyeljetek ide, a válasz egyszerű. Amikor én ülök, ülök, amikor megyek, megyek, amikor megérkezek, megérkezek. És akkor ezt nem értik, hogy mi van, visszakérdeznek, és mondják, hogy jó, ne ismételd meg, még egyszer értjük, de mi a lényege? És azt mondta, fiaim, az a baj, hogy amikor ültök, már gondolatba fel vagytok állva. Amikor mentek, akkor gondolatban már megérkeztetek. Amikor megérkeztetek, már gondolatban tovább is álltatok. Tehát, hogy soha nem vagyunk ott, és a mi gyerekeinknek azt kell valamilyen formában megtanítani, hogy amikor tanul, akkor tanul. Akkor nincs bekapcsolva a televízió, nem megy mellette a számítógép, nincs a fülén a zene, stb. Úgymond ezt a dekoncentrációt érzem nagyon sokszor ebben a túlzott technologizált történetben, hogy ez a fegyelem, hogy amikor tanulok, tanulok, az talán kezd egy kicsit kiveszni, és nyilván ez versenyhátrányt is jelent, ha arról beszélünk, hogy ezek az eredmények mit mutatnak.
Kinek a felelőssége ez, képviselő úr? Mi a kiút ebből a helyzetből? Hiszen nyilván a társadalom nagy része azt mondja, hogy hát ilyenek a mai gyerekek, a fiatalok, de nem mi felnőttek, szülők, oktatók vagyunk ezért felelősek, mert zajlik az egymásra mutogatás. A tanár azt mondja, hogy hát... nekem kicsi a fizetésem, a szülő azt mondja, a gyerek azért jár iskolába, hogy tanuljon. Mindenkinek van egy kis igaza, a gyerekek sajnos a szenvedő alanyai ennek a történetnek.
Maradjunk annyiba, hogy hát most megint nem a népszerűségi listát fogom vezetni azzal, amit mondok, de lassan, ha tényleg megvalósul a jövő évben, és mi azt reméljük, hogy ez megvalósul, és az előterjesztésben talán részben már ez így is van, és tovább nőni fog a pedagógusok bére, akkor a jövő évben nem mondhatjuk azt, ha a jövő évben elérjük azt, amit szeretnénk, akkor nem mondhatjuk azt lassan, hogy a pedagógus társadalom egy alulfizetett réteg.
De még most azt mondhatjuk, képviselő. Most sem mondhatjuk.
Én azt gondolom, hogy most ne arról beszéljünk, aki már 25 év a rendszerben van, és lassan már a kiégés határáig jutott a sok generáció változás után, hanem nem vonzó a kezdő pedagógusi pálya, és hogyha nem jól töltjük fel a rendszert, akkor hosszú távon cipeljük a gyengébb pedagógus társadalmat. Tehát a kezdő pedagógus bérezést kellene drasztikusan megemelni, mert akkor, amikor ön is, vagy más is a pálya elején volt, azért megnézte, hogy hol tud úgy elhelyezkedni, hogy abból egy családot tudjon normális körülmények között fenntartani. Ráadásul egy pedagógusi státusz jár egy értelmiségi státusszal is, ami megköveteli azt, hogy egyébként olvassál, ha már azt akarod, hogy a gyerekek olvassanak, akkor te mutass jó példát. Tehát, hogy jár színházba, ne csak küldjed a gyereket a színházba, hanem találkozzon ott veled a gyerek. Tehát, hogy van egyfajta olyan, hogy úgy mondjam, a státusszal járó költség, amit egyébként egyéb szívesen is csinálna, és szerintem a pedagógus többsége, de kezdő fizetésből akkor, amikor megszülítik az egy, vagy két gyerek, vagy akár, ha jóisten is úgy akarja, a harmadik, negyedik is, akkor az nagyon nehéz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt van a gond, tehát, hogy a kezdő pedagógus fizetést vonzóvá kell tenni, mert akkor, amikor az egyetem padjairól ki kell válogatni, és kiválasztják a szakmákat a diákok, akkor megnézik, hogy mennyi a fizetés. És hogyha az oktatási rendszer nem tud vonzóvá lenni, a piac a tehetségesebbeket, és most nem akarok megsérteni senkit, mert hivatástudatból nagyon sok tehetség választja a pedagógusi szakmát is. Tehát, hogy a kevesebb fizetésért is elmegy az, aki tényleg belülről hivatást érez. De ha nem tud megélni, ha nem tud jól megélni, akkor azt látjuk, hogy azért ez néha felülírja a hivatástudatot a mindennapi megélhetés. Hát visszatérve, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban ez a történet megoldódik, már most jobb, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, még nincs ott, ahol ennek lennie kell, de jó úton halad. azonban nem egy irányú ez a felelősség. Tehát, hogy az nem lehet, hogy kiszervezi a család teljesen a feladatot, és azt mondja, hogy tetszik tudni, én elküldtem a gyereket az iskolába, tessék nekem, megneveltem visszaküldeni. Erre Rauschburger Jenő annak idején az egyik könyvében írta le, hogy a gyereke hazavitte az ellenőrzőt, és abba a tanár beírta, az osztályfőnök, hogy ma a gyerek nem figyelt az órán. És erre ő meg visszaküldte a gyerekkel az ellenőrzőt, és azt mondta, hogy ma a gyerek nem ette meg a borsólevest. Tehát, hogy mindenki a felel a saját dolgaiért, tehát, hogy az iskolában valóban a tanár meg kell a módszereivel, amit tanult, a pedagógiai módszerekkel, rá kell vegye a nebulót, hogy végezzen el, legyen ott, figyeljen, stb. De a szülő is részes a nevelésnek, otthon is el kell végeztetni a feladatot, a szülő rá kell vegye, hogy otthon a leckét megírja, hogy üljön le a könyv mellé, stb. És egyébként a nevelésben ez egy osztott feladat, nem egy kiszervezett feladat, hogy kiszerveztem, mint a cateringet az iskolában. Tehát, hogy ez nem ilyen jellegű történet, és én azt gondolom, ez a felelősség, és nyilván diákinak is van egy felelőssége. Tehát nem kell mentesíteni őket. Hát ők tanulnak tulajdonképpen, tehát hiába nyomja a szülő, hiába nyomja a pedagógus, ha a diák nem akar, vagy hogy úgy mondjam, speciális esetben esetleg nem tud, mert nincsenek meg a körülményei, mert ez a PISA eredmény többek között arról is szól, hogy egyébként Romániában óriási a távolság a jól teljesítő és az alul teljesítő között. Tehát a társadalmi, hogy mondjam, úgymond igazságosság, az messze nincs benne ebben a rendszerben. Tehát a konszolidált oktatási hálózattal rendelkezőknél az olló nem ennyire tág, mint Romániában. Tehát, hogy itt azért óriási, hogy úgy mondjam, esélykülönbségek vannak, hogyha egy olyan szülő, vagy egy olyan iskolába, vagy egy olyan szüli háttérre rendelkezik, akik megengedhetik maguknak a külön órát, a felkészítőt, a stb., ahol a modell is olyan a családban, hogy a könyvnek és a tudásnak becsülete van, és egyébként meg egy jó iskolába is sikerült beiratni a nebulót. Na most ez a gyerek között, és a között, aki egy szegregált környezetben, hogy úgy mondjam, akár putriban, ahol a mély szegénység az úr, ott óriási a különbség. Nál külföldön, ahol a rendszerek egy jobban zárnak, ott nincs ekkora különbség. Egyébként vannak jó híreink, hogy erről is azért beszéljünk, ami kisebbségi oktatásunkra sokat, hogy úgy mondjam, kiátkozott anyanyelvi oktatásról. Tehát nem is örülnek ennek, és a hivatalos dokumentumokban ezt nem is publikálták még, de hát büszkén mondjuk el legalább magunknak, hogy az erdélyi magyar oktatás most volt először alminta, kisebbségi alminta PISA-ba, amikor külön reprezentatív mintán mérték az anyanyelven tanuló diákokat, és az derül ki, hogy a magyar iskolákban tanuló diákok, tehát a magyar nyelven tanuló diákok jobban teljesítenek a román diákokhoz képest. Tehát, hogy azért... Akkor, amikor azt mondják itt egyesek, hogy a mi oktatási hálózatunk gyengébb, nem lehet érvényesülni az anyanyelvi oktatásban résztvevőknek, és későbbiekben ez teljesen felülírja a PISA eredmény. Tehát, hogy azért a sok nyűg mellett úgy néz ki, hogy szinte mindenből, tehát szövegértésből is, matematikából is, mindenből jobban teljesítenek, és nem most ne úgy nézzük meg, hogy a tízes skálán öttel vagyunk előttük, de jelentősen magasabb ez az eredmény. És egyszerűen magasabb, amikor egy kisebbségi oktatás általában az a hajlamos, arra vagyunk hajlamosak, hogy azt mondjuk, hogy az valamivel gyengébben teljesít. Itt Romániában a magyar pedagógusok, én azt gondolom, és ezt meg kell köszönni, és meg is kell becsülni, ennek alapján, a felmérés alapján jobb eredményt hoztak ki a diákokból, és a társadalmi igazságosság is magasabb a mi rendszerünkben. Tehát az olló nem annyira nyílik szét, mint a többségi társadalom mintája.
A romániai diákok csaknem fele nem érti azt a szöveget, amit olvas, többek között ezt mutatják a legutóbbi PISA felmérés eredményei. Románia több mint 20 éve vesz részt a mérésen, amely fontos látlelet a 15 éves diákok szövegértéséről, valamint matematikai és természettudományos készségeiről. Mai meghívottam Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Ami a szövegértést illeti, nekem az a véleményem, hogy a gyerekek nem beszélnek eleget, még egymás között sem. Elnéztem sokszor a fiatalokat, hogy egymás mellett ülnek, és a telefonjukon rövidített szavakkal válaszolgatnak egymásnak. Tehát ez az egyik. A másik problémám az, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban is felmérték, hogy az ázsiai diákok teljesítenek sokkal jobban. Tehát itt baj van a családi neveléssel. Édesanyám annak idején, én is elcsodálkoztam, az apácákhoz járt a Szepenbe az orsolyákhoz, és volt egy bérlő diák társunk, aki nálunk lakott, és neki Franciából 35 év iskolai után ő soha többet a franciát nem használta, tudott segíteni a középiskolásnak. Tehát itt mind az oktatással is, de elsősorban a szülői követelmény, otthoni követelményekkel van a baj.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta képviselő.
Meghallgatom a rádióba
választ. Viszonthallásra, köszönjük.
Nyilván igaza van abból a szempontból, hogy a kommunikáció a kedves hallgatónak, a kommunikáció mai fiatalok között teljesen átalakult. Valóban az van, hogy ha úgy mondjuk mi is kapnánk tőlük néha egy SMS-t is, elgondolkoznánk rajta, hogy az a sok rövidítés valami vajon mit jelenthet, tehát hogy valóban egy teljesen átalakuló történet van, de az nem baj, hogyha olvasnak, tehát hogyha az okos eszközt arra is használnák, mert ennek vannak, vagy lennének előnyei. Az igazi probléma, hogy úgy tört be ez a technológia az ő életükbe is, hogy senki nem tanította meg őket tudatosan az okos eszközöket használni. Hát az okos eszközökön lehet akár könyvet is olvasni, tehát hogy vannak ugye feltöltött bookingok, tehát könyvek, ahol lehet szöveget olvasni, hogy nem viszem magammal a könyvet, egy ilyen okos eszközön ott van, és amikor van időm, elolvasok egy regényt. Lehet okos eszközön egyébként, hogyha nincs időm, menet közben megyek egy A pontból B pontba, akkor egy hangos könyvet is meghallgatok, és az is segít egyébként a szöveget. És tehát az okos eszközzel önmagában, ha mellé tennénk azt, hogy tanítsuk meg a gyerekeket ezt tudatosan, jól használni, akkor ez önmagában egy technológiai fejlődést jelent. Úgy, ahogy az információ szétrobbant a rádió, tévé megjelenésével, és mindenki féltette a világot akkoriban, hogy jaj, hová fog ez vezetni. Ugye kitágult a világ, de egyébként a tudásnak az eljutása is kitágult, a legkisebb területekre is el lehetett jutani plusz információkat. De valóban a másik részével is szinte tökéletesre egyetértek, hogy a szülő felelőssége. Tehát, hogy egy fegyelmezettség kell, én azt gondolom, hogy mit még nem zárult le Romániában az, ami bizonyos társadalmakban ösztönösen, hogy úgy mondjam, már ösztönösen is és tudatosan is maguk mögött hagytak, és pedig azt, hogy itt nálunk a felhalmozása időnek, a vagyoni felhalmozódás, a kommunizmusból kilépés az nem zárult le, és ebből a szempontból a szülők hajtanak, és a szülők is keveset beszélnek a gyerekekkel. Tehát, hogy most itt leszóltuk a gyerekeket, hogy nem beszélgetnek egymással eleget, SMS-ezgetnek, de hát a szülő sincs annyit otthon a családban, mint régebben otthon volt az édesanya vagy az édesapa. Tehát most is két munkahely van egy-egy családban, mert megpróbálják a még jobb autót, a még jobb televíziót, a még jobb telefont megvenni, és ezért nem elítélhető senki, de az idő, amit, hogy úgy mondjam, másütt töltenek el ezért a még jobbért, az idő közben a családi kötelékeket, ha tetszik, hanem a rosszabb irányba fordítja be, és erzen is kell tudatosan változtatni.
Igen, és ez szerintem az iskolában sem eleget beszélnek. Laura írja SMS-ben, az nem lesz elvárás, hogy a pedagógus tudjon helyesen írni. Laura amennyiben teszem én hozzá, gondolom itt a béremelés kapcsán írja, mert ma bizony látunk olyanokat, hogy a táblán nem igazán helyesen vannak a szavak felírva, tehát lesz-e valamiféle szűrő, mert az, hogy megemeljük a béreket, az rendben van, nem mindenki szerint, mert ez van, de lesz egy minimális elvárás a kezdő pedagógusokkal szemben, hiszen ma azt tapasztalják, azt halljuk a gyerekektől, hogy hát bizony bejön a tanárnő, nem is beszél, mutogatja a legújabb iPhone-ját, meg ilyen-olyan telefonját, csináljátok, amit akartok, aztán szevasz, megkapom a fizetést. Nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, sőt, legtöbbje nem ilyen, de van ilyen is a rendszerben.
Igen, van ilyen sajnos, pontosan azért, amiről beszéltünk, hogy a kezdőbérezés az nem egy vonzó bérezés. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem az első tizedéből az egyetem végzettek közül kerül ki a pedagógus réteg egy része. Tehát, hogy ez igaz, de ez elvárás, ez alapelvárás. Tehát, hogy az alapelvárás lenne, hogy a pedagógus egyrészt nem csak, hogy helyesen írjon, hanem tudja azt, amit tanít. Nagyon sok a helyettesítő tanár, tehát, hogy gondjaink vannak, és hogyha nem figyelünk oda, akkor középtávon még nagyobb gondjaink lesznek. Elsősorban természettudományi területeken, vagy akár matematika területén, tehát hogyha azt nézzük, hogy néz ki a matematika tanár populációnak az életkora ma az oktatási hálózatban, akkor azt mondjuk, hogy itt 10-15 éven belül, ha nem történik valami drasztikus változás, akkor matematika tanárok nélkül maradunk. És nem jó vagy rossz tanár nem lesz, hanem egyáltalán nem lesz matematika tanár. Mert hogy annyira elszippantja a piac azt a tudást, amit mérnökként vagy másféle fajta területen meg tudnak szerezni, és le tudják őket alkalmazni, vagy informatikusként, hisz nagyon sokan ilyen kettős szakosodással is végeznek. Tehát, hogy ez a másik nagyon fontos területe. Én azt gondolom, ez az új tanügyi törvény, ez egy sor kérdésben lehetőséget ad, de ez még mindig csak fokozatosan fog életbe lépni. Idén lett elfogadva, tehát a PISA eredményekre még nincs hatása, tehát hogy a tavalyi évben voltak a felmérések, a törvényt idén fogadtuk el, és jövőtől lép egy csomó minden érvény életbe, tehát hogy a mostani törvénynek a hatását a következőn talán már valamilyen szinten érezzük, de inkább az a 8 év múlvai felméréseken fogjuk látni a mostani törvényt, ha nem nyúlnak hozzá. Mert hogy Romániában a másik tragédia az az, hogy az oktatási törvényt az elmúlt időszakban általában a választási évet megelőző évben fogadták el, ami a legrosszabb. Tehát nem szabad választási év előtt elfogadni tanügyi törvényt, mert hogyha nehogy Isten, nem ugyanaz a kormányzat, vagy nem ugyanaz a miniszter viszi tovább a tárcát, akkor belenyúl. És akkor nincs egy koherencia. Tehát egy rendszert kell hagyni, hogy a hatását kifejtse. Egy törvényt kell hagyni, hogy a hatását kifejtse. És volt egyfajta koncepció, ami miatt azt úgy alakították, és hogyha folyton széttrancsírozzuk, akkor ebből a történetből nem fog lenni semmi, mert egy lyukacsos sajt lesz, tehát hogy folyamatosan át lehet látni rajta, és nem egymásra épülő tudást ad át. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a másik nagyon nagy kihívás lesz a tovább lépésnek, hisz erről is kell beszélni. Nyilván a kérdés is erről szólt, hogy milyen pedagógusaink lesznek még háttételesen is. Én azt gondolom, hogy kell hagyni egy rendszert, mert ebben ez az új törvény egy stabilitásorientált törvény, tehát ad egy lehetőséget arra, hogy stabilan megőrizze valaki az állását. Vannak követelményrendszerek, standardizálások, egységes mérések, tehát vannak olyan dolgok, amik, hogy úgy mondjam, a jó irányba terelnék szerintem ezt a rendszert, a fizetésen túl. Egy, amit nem tudtunk átvinni, és ami valóban az ön, hogy úgy mondjam, kommentjébe is benne volt, az, hogy jó volna differenciált fizetés. Tehát nem mindenki annyit kapjon, amennyit, attól függetlenül, hogy mit tanít, vagy nem. Tehát, hogy jó volna valamilyen szinten bevezetni a pedagógusoknak egy differenciált fizetést.
Ezt mondta is a miniszter úr,
vagy a miniszterelnök hiába mondta, mert a javaslatunkat lesöpörte, és csak egyiket fogadták el. Az RMDS-nek van egyedül elfogadott javaslat ebbe a kérdésbe, a bizottságba, mert ezt hál' Istennek át tudtuk vinni, hogy az iskolában létrejön a béralapból egy 2%-os érdem fizetési rész, amivel tulajdonképpen a tantestülete, vagy úgymond az igazgató tanácsa, a jobban teljesítő pedagógusokat díjazza. Ez kifejezetten RMDSZ javaslat volt, amikor azt mondtuk, hogy a bértörvénybe is be kellene hasonló dolgokat vinni, hát akkor a szakszervezetek nyomására pont a miniszterelnök úr pártja volt az, amelyik hátralépett. Tehát, hogy most nem bántani akarom őket, de hát azért az igazság ilyenkor az embernek kinyílik, hogy úgy mondjam, a bicska, az igazság bicskája a zsebébe, mert én voltam ott a tárgyalásnál, és tudom, hogy ezt mennyire át akartuk vinni, és tudom, hogy kik akadályozták meg, és az, hogy egyáltalán most valamilyen szinten mégis a törvényben a 2% az benne van, az kifejezetten csak a mi, hogy úgy mondjam, csökönyösségünknek volt betudható. De hát 5% ennyire volt elég, ez is jó, de ebbe tovább kell lépni, amikor a bértörvényt rendesen rendezni fogjuk.
Egy kérdés SMS-ben Csaba írja: jó napot kívánok, lehet, hogy nem ide tartozik, de meg szeretném kérdezni a képviselő urat, hogy van-e tudomása a Várad-Szentmártonhoz tartozó május 1 helységben lévő gyerekrekuperációs központ helyzetéről, ugyanis olyan hírek keringenek, hogy fel akarják számolni, több száz gyerek jár oda, még Csíkból is. Tisztelettel, Csaba írja.
Csabát meg tudom nyugtatni, hogy nem a bezárásról van szó, azt utoljára azt a központba komoly, hogy úgy mondjam, forrásbővítés és építkezés akkor volt, amikor Cseh Attila miniszter volt az egészségügyben még a 2010-es évek környékén, és az intézményből oda érkező igazgató az Ritli László volt, tehát hogy úgy mondjam, van közünk ahhoz, hogy ez egy megszilárdult. Valóban voltak elképzelések bizonyos pillanatokban, hogy azt megszüntessék. Most nem erről van szó, hanem elnyertek egy Európai Uniós forrást, és időszakosan, ameddig a felújítási munkálatok, hogy úgy mondjam, elvégződnek, addig fog szünetelni a tevékenység. Tehát beszéltünk róla, interpelláltam is a kérdésben, és legalábbis hivatalosan nekem ezt a választ adták, más nem tudok mondani, tehát az valóban igaz, hogy időszakosan be lesz zárva, ameddig a teljes felújítás meg nem történik, sőt, a projektben nekem, amikor a válasz, az interpellációmra megérkezett a válasz, akkor azt mondták, hogy bővíteni is fognak, tehát hogy a jelenlegi állapothoz képest egy bővítés is van a projektbe, abban az Európai Uniós projektbe, amit a kórház megnyert erre a részlegre.
Tehát gyakorlatilag addig nem férnek majd hozzá, amíg felújítás lesz, költöznek át egy helyszínre?
Egy felújított épületben nem. Most én azt ugye itt én a bezárásra kérdeztem rá, ők azt mondták, hogy az épület időszakosan nem lesz használható. Hogy maga az intézmény ebben az időszakban mi történik, erre nem kaptam különösebb választ, de én azt gondolom, hogy a megnyugtató az az, hogy nem szűnik meg, megújul és jobb körülmények között fog működni akkor, amikor már kinyitják.
Beszéljünk egy kicsit a speciális igényű oktatási központokról is. Itt épp a tegnap beszélgettünk arról, hogy a nem látók számára egy iskolát, bentlakásos iskolát készülnek építeni Székelyudvarhelyen, hiszen gyakorlatilag vakgyerekek számára magyar nyelvű oktatás ma nem létezik Romániában. Nem tudom, van-e tudomás a képviselő úr ennek az iskolának a létrehozásáról. Most éppen pénzadományokat gyűjtenek. Mennyire figyel oda a román állam azokra a gyerekekre és fiatalokra, akiknek speciális igényük van az oktatás terén?
Hát azt tudom mondani, hogy ez az a terület, amelyre úgy immel-ámmal eddig. A jelenlegi rendszernek nagyon sok hiányosságai vannak, hisz az oktatási rendszerből ők nem a helyi önkormányzatokhoz, hanem a megyei önkormányzatokhoz tartoznak, és ha szerencsésebb egy-egy terület, akkor ott, hogy úgy mondjam, jobban odafigyelnek a speciális nevelést igénylő gyerekekre. Ha nem, akkor ott gondok vannak. Mi Bihar megyében azért tudom mondani, mert annak idején én az egyik kezdeményezője voltam, egy önálló magyar speciális oktatási intézményt hoztunk létre, a Bonitást, a Katolikus Egyház egyik ingatlanában, ez állami fenntartású intézmény, és kinőtte magát, tehát azt tudom mondani, hogy ma már tehát folyamatosan fejlődött, nagyon jó szakemberekkel, de mi nagyon kemény küzdelmet vittünk azért, hogy leválasszuk a román oktatási hálózatról. És most itt a gyengénlátókról beszélünk, ha jól tudom, Kolozsváron van egy központ, tehát az nem igaz, hogy nincs, a Flór utca Gáborra, jól emlékszem, vagy Flór utca központ, ők egész Erdélyből foglalkoznak diákokkal, valóban ez Székelyföldön kívül esik, de ide azért itt van egy bentlakás is, egy viszonylag elég jó szakember garnitúrával. Nem igaz az, hogy mindenki megengedheti magának azonban, hogy ide járassa gyerekét. Az új törvény egyébként nem csak a gyengén látókra, hanem általában, mert ugye a kérdés a speciális nevelést igénylő gyerekekre vonatkozott, a fokozatos integrációra épít. Itt azért ebben legyünk őszinték, lesznek kihívások, és nagyon világosan el kell mondani, hogy ez csak akkor lesz sikeres, hogyha megfelelő forrást is hozzáadják. Nagyon őszintének kell lenni. Nem minden szülő örül akkor, amikor az ő gyereke mellé egy sérült gyereket bevisznek az osztályba. Nem értik azt meg, hogy egyébként ennek a gyereknek mekkora élmény az, hogy őt nem szegregálva kezelik. Nyilván itt most nem a legsúlyosabbakról beszélünk. A törvény maga is különbséget tesz a legsúlyosabb esetek között, amelyek továbbra is egy speciális oktatási intézményben fognak működni, hanem a könnyebb esetekről, ahol az integráció tud segíteni, ahol akár a sérült gyerek egész odáig fejleszthető egy ilyen integrált rendszerben, hogy a későbbiekben önálló életet, egy adott szintű önálló életet tudjon vinni. Most tessék elgondolni annak a szülőnek, akinek egy ilyen gyereke van, mekkora teher tudni azt, hogy ő folyamatosan öregszik, egy adott pillanatban lehet, hogy már nem lesz az élők sorában, és mi történik az ő gyerekével? Tehát hogy tud ez a gyerek majd a társadalomban, akkor, amikor gyerekként sem akarják befogadni, akkor, amikor már nem lesz családi támasz esetleg, vagy akár a legrosszabb esetben nincs egy testvér, nincs egy rokoni támasz, akkor ő ezzel a gyerekkel mi lesz? Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy a társadalomban egy plusz empátiával meg kell toldjuk magunkat akkor, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, és nem szabad csak önzően azt mondani, hogy de az én gyerekem mi történik, kell figyelni a másikra is, mert bármelyikünk kerülhet, vagy kerülhetett volna ilyen helyzetbe, és azon túl én azt gondolom, hogy az államnak viszont a forrás kell megbiztosítani, mert kell kísérő tanár egy ilyen gyerek mellé az osztályba, aki odafigyel rá, ezt az úgynevezett árnyéktanárnak, shadow árnyéktanárnak mondják, aki ott van mellette, segíti, ügyel arra, hogy ne zavarja meg oly mértékben az órát, hogy a többi gyerek ne tudjon haladni a tananyagban, stb. De ez forrás kérdése. Tehát ezt az új törvényben rendeztük, de egy cikkely, egy törvénycikkely annyit fog érni, amennyi pénzt mögé tesznek. Hiába írjuk be mi az árnyék tanárt a törvénybe, hogyha a tanügyminisztériumnak nem lesz pénze, hogy kifizesse, akkor ez egy kisiklott pálya. Tehát, hogy bármennyire furcsának tűnik, a jó törvény is csak annyit ér, amennyit belőle megvalósítanak.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Van itt több kérdés is a tananyagról, a fölösleges tantárgyakról, ezt majd egy következő műsorban képviselő úr beszéljünk róla, ezt a témát ma már nem volt idő megnyitni. Mai meghívottam Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást, és bármikor állok rendelkezésükre.